Folytatjuk Nagy Andrással, az Erste részvényelemzőivel. A témánk a gyors jelentési szezon előzetesebb, hogy a harmadik négy évre milyen számok várhatók például egy olyan nagy cégtől, mint a Richter. Az elmúlt időszakban azért viszonylag jó híreket lehetett hallani a gyógyszercég házatájáról. Ez tükröződik majd a harmadik negyedében is?
Ugye holnap fog reggel jelenteni majd a Richter, ugye a harmadik negyedéves eredményt reggel 6 órakor fogja közzétenni a cég. Javulás várható az adózott eredmény tekintetében. Ugye itt a Richter azért a harmadik negyedév során elég jelentős szembeféllel találta szembe magát, mégpedig az erős forint miatt, és azért ez több soron is negatívan hat a vállalatnak az eredményére, hiszen tudjuk, hogy a Richter árbevételének nagyjából 90%-a az külföldről jön, tehát hogy kimondottan egy exportorientált vállalatról van szó, emiatt nagyon jelentősen befolyásolja az ő működését. A forintnak az árfolyama részben az euróval szemben, részben pedig a dollárral szemben. Na, így főként a dollárra hívnám fel a figyelmet, hiszen az az egyik fő profit termelő piaca neki, ugye a Vrijlar kapcsán, és ugye itt az amerikai értékesítési partner, az EBVI, az már péntek délután közzétette a harmadik negyedéves számait, tehát ilyen szempontból azért már kaptunk egy kis előzetet, egy kis ízelítőt a Richternek a várható számaiból, és hát a Vrijlarnak az amerikai árbevétele az közel 7%-kal tudott emelkedni, 934 millió dollárra. Ennek ellenére ennél kisebb mértékű növekedésre számítunk az amerikai árbevételt illetően, ott egy ilyen 3,5%-os bevétel növekedéssel kalkulálunk csak, elsősorban amiatt, mert hogy a forint ugye elég jelentősen erősödött a dollárral szemben, évperév alapon, illetve negyedév per negyedév alapon is.
A Richter egyébként mennyire szenved továbbra is az orosz-ukrán háborútól, vagy inkább egyre építi le ezeket a piacait, és százalékosan már nem akkora, mint mondjuk akár 3 évvel, 4 évvel korábban?
Ukrajna az elég jelentősen leépült. Az, hogy mennyire leépítette, vagy magától épült le, én inkább az utóbbira teszem a voksomat, tehát hogy ott valószínűleg inkább a piaci jellegéből kifolyólag egy ilyen természetes csökkenés következett be. Oroszországban viszont továbbra is jelen van. Ugye gyógyszerpapírról lévén szó, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag változatlan formában tudja folytatni a tevékenységét Oroszországban is, mint a háború előtt tette. Ugye gyógyszerértékesítésre, arra ilyen tankönyvi példaszerűen soha nem vonatkoznak a szankciók Oroszország vonatkozásában. Ami nehézség a Richter számára, az az, hogy mondjuk a rubel árfolyamot azt nem lehet fedezni, tehát ilyen szempontból ott egy nyitott devizapozícióval rendelkezik, más devizákkal szemben, tehát euróval, dollárral szemben, ott viszont tud fedezeti ügyleteket használni. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy azért olyan óriási változást nem jelent az orosz-ukrán háború a Richter életében.
Mennyire látszik az, vagy érződhet az a gyors jelentéséből, hogy a cég továbbra is kezd nagyon-nagyon abban az értelemben szakmai cég lenni, hogy nőgyógyászati termékek és nőgyógyászati jellegű betegségek kezelésére koncentrál, vagy akár mennyire látszik annak a lábnak a kiépülése, amely az úgynevezett biohasonló, bioszimiláris termékeknél tervbe vett cél. Szóval melyik érződik az elmúlt időszakban inkább?
A harmadik, mégpedig a központi idegrendszeri szegmens, tehát ez a CNS-nek szokták hívni ezt a szegmenst, ugye angol rövidítéssel élve, és ide tartozik a Vrijlar. Továbbra is ez az, ami a profitnak a nagyon nagy részét hozza. Mi azzal kalkulálunk, hogy itt a Vrijlarnak a úgynevezett a royalty bevétele, ezt magyarra talán leginkább jogdíj bevételként lehet fordítani, az 55 milliárd forint lehetett. Ezzel szemben, hogyha mellé rakjuk, akkor az üzemi eredmény csoport szinten az 67 milliárd forint lehetett a negyedévben. Tehát ez is mutatja azt, hogy azért klasszikusan azt látjuk, hogy a negyedéves számokban nagyjából a tisztított üzemi eredménynek a kétharmadát ezt a központi idegrendszeri szegmens hozza. És a többi az kisebb mértékben tud csak hozzájárulni a profithoz. Nőgyógyászat tekintetében van jelentős növekedés, ugye ott az a cél, hogy piacvezetővé váljon a Richter, Ugye, ha jól tudom, akkor fog András Gátlás tekintetében ez a célja már teljesült is neki, viszont nőgyógyászat tekintetében az európai piacon második jelenleg, és ott az első helyre szeretne kerülni. Viszont Amerikában, ugye ez a Breiler az annyira erős marzsal fogy, és nagy árbevételt generál, ugye említettem, hogy negyedéves szinten közel van most már az 1 milliárdos lélektani határ, hogy azért ez elég jelentősen elhúzza a profittermelésnek a súlyát. A biofimiláris üzletág az egyelőre veszteséges, ugye a továbbra is egy ilyen felfutó szakaszban vagyunk, folyamatosan érkeznek a hírek, hogy újabb és újabb készítmények kapnak jóváhagyást, ez ugye pozitív a termelésnek a felfutása szempontjából, és abból a szempontból is, hogy a következő években már át tudja fordítani valószínűleg a Richter ennek a szegmensnek is az eredményét. Ami viszont még egyelőre nem hangzott el, az az, hogy az adózott eredmény tekintetében, hát egy ilyen 49 milliárdos adózott eredményre számítunk. Ez egyébként elég erőteljes növekedés, ez csak nem egy ilyen egyharmados növekedés év per év alapon. Ugye említettem, hogy a deviza árfolyamok, az erős forint az negatívan érintette a Richtert. Éppen ezért a pénzügyi sor az valószínűleg ismételten veszteséges lesz, viszont ebben a negyed évben nem volt annyira jelentős a forintnak az erősödése a főbb devizákkal szemben, mint az egy évvel ezelőtti időszakban. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy a pénzügyi veszteségnek a mértéke az kisebb lesz, mint egy évvel korábban, és éppen ennek köszönhetően egy ilyen visszafogott, közel 3%-os árbevétel növekedés mellett is egy bő 30%-kal fog majd tudni emelkedni a Richternek a profitja a mi előrejelzésünk szerint a holnap megjelenő gyors jelentésben.
Fontos lesznek a múlt számai a MOL-nál is, a harmadik negyedéves számokat illetően, de az ő gyors jelentésükre mennyire nyomhatja rá a bélyegét az, hogy lehet, hogy egy kicsit inkább a jövővel foglalkozna mindenki, hogy mi újság a 100 halombattai finomítóval?
Abszolút, tehát hogy ez abszolút egy nagyon jogos meglátás. Mi is így gondoljuk, hogy inkább a 100 halombattai finomítóval kapcsolatos státuszjelentés lehet majd a középpontban. Ugye nem tudjuk egyébként, hogy ezt most a MOL meg fogja-e már tenni. Ugye bő két héttel ezelőtt történt a tűzeset, ugye mérik fel még mindig a károkat és a helyreállításnak az idejét, de ez mindenféleképpen fontos lehet majd a Richternek, vagy bocsánat, a MOL-nak a megítélése szempontjából. És szerintem a pénteki napon legalább ugyanennyire fontos lesz majd a MOL-nál az Orbán-Trump találkozót figyelni, ugye az majd valamikor pénteken az esti órákban lesz, hiszen energetikai megállapodásokat is terveznek kötni, amennyire ezt lehet tudni. És azért ez a MOL szempontjából ez egy kulcsfontosságú tényező, hogy a Oroszországból meddig tudja vásárolni ezt az uráli típusú kőolajat. Amerika mennyire lesz ebből a szempontból toleráns, például az Oroszországgal szembeni szankciók kapcsán, tehát hogy ez is mindenféleképpen nagyon kulcs szereplő lesz majd a MOL-nak a hosszabb távú megítélése szempontjából.
Ettől függetlenül azért jó negyedévet zárhatott a harmadik negyedévben a MOL?
Hát egy ilyen vegyes eredményre számítunk, ugye a MOL esetében a legfontosabb profit mutató, ez az úgynevezett CCS tisztított EBITDA, ez az újra beszerzési árakkal becsült tisztított amortizáció előtti üzemi eredmény, tehát hogy ez az a profit kategória, ami leginkább megmutatja azt, hogy a MOL esetében a normál környezet mellett mit tud hozni a társaság. És ebben egyébként nagyjából egy stagnálásra számítunk, 303 milliárdos tisztított CCS EBITDA eredményt. Hogyha megnézzük a szegmenseket, akkor a szegmensek tekintetében jelentős eltérések lehetnek. Mi arra számítunk, hogy a finomítói szegmens teljesíthetett jól. Elsősorban itt az üzemanyagmarzsok voltak erősebbek, mint egy évvel korábban. Ezen belül is kiemelendő, hogy a dízelmarzsok azok nagyon erősen alakultak az elmúlt időszakban. Több éves csúcson vannak igazából a dízel finomítói marzsok, és ez okozhatta azt, hogy a finomítás az egy jó eredményt hozhatott, annak ellenére is, hogy a vegyipari petrolkémiai tevékenység, ezeknek a marzsai, azok viszont továbbra is nyomottak lehettek. A kutatás és termelés, tehát ez az upstream szegmensnél, ott egy visszaesésre számítunk, Picit alacsonyabbak a gázárak, mint egy évvel ezelőtt, de leginkább azért, mert hogy a kitermelési mennyiségek, a kitermelési volumenek, azok visszaestek év per év alapon, az olajárak egyébként azok nagyjából változatlanok maradtak. Szintén, ami még erős lehetett és a pozitív oldalon van a finomítással együtt, az a úgynevezett kiskereskedelmi szegmens, ugye amik a kutaknál tudnak realizálni, azok továbbra is erősek lehettek, egyrészt a kiskereskedelmi marzsok miatt, másrészt pedig a nem üzemanyag jellegű termékeknek az erős értékesítése miatt. Ami egy ilyen viszonylag új szegmens a MOL esetében, az ugye ez a körforgásos gazdaság, ez a MOHU, MOL hulladék. Itt azért továbbra is mi arra számítunk, hogy veszteséges maradhatott ez az üzletág. Ugye ez az üzletág az, ami hát egy-egy negyed év volt még csak eddig, amikor pozitív eredményt tudott felmutatni. Egyelőre ez inkább tipikusan egy negatív eredményt szokott mutatni. Itt ebben a negyedében is arra számítunk, ugye, hogy ez egy néhány milliárdos, csoportszinten egyébként nem jelentős, egy ilyen 3 milliárdos veszteséget hozhatott össze. Tehát és ez mindez az együttes adja azt ki, hogy nagyjából a CCS eredmény az stagnálhatott év per év alapon.
Végül röviden a Magyar Telekom esetében milyen negyedévre számítatok?
A Magyar Telekomnál is egy ilyen vegyes eredményre számítunk, mint a MOL esetében. Az árbevétel az ott egy picit visszaeshetett, de elsősorban azért, mert hogy egyrészt eladtak egy leányvállalatot, ugye ez a Vidanet értékesítése volt, és ennek a számai most már nem kerülnek konszolidálásra, illetve gyengeletett az IT-szegmens és a készülék értékesítés is. Így összesen arra számítunk, hogy a bevételek azok egy ilyen szűk 1%-kal foroghattak lefelé, 245 milliárd forint környékére. Ennek ellenére az üzemi eredmény és az adózott eredmény is nagyot növekedhet, még pedig azért, mert hogy az idei év elejétől nem kell a különadót fizetnie a Magyar Telekomnak. Ugye a különadónak az összege az egy évvel korábban a harmadik negyedévben az bő 9 milliárd forint volt, és nyilván az, hogy ezt idén nem kell befizetnie neki, ez jelentősen megdobja az üzemi eredményt és az adózott eredményét is a társaságnak. Üzemi eredmény tekintetében közel 70 milliárd forintra számítunk, ez egy ilyen bő 10%-os növekedés jelenthet év per év alapon, adózott eredmény tekintetében pedig 52,4 milliárd forintra számítunk, hát ez pedig egy ilyen közel 18%-os növekedésnek tekinthető, ugye mindkettőnek a fő oka az előbb említett adókönnyebbség év per év alapon.
Nagy András, te az Erste részvényelemzőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és további jó napot, jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!